A fenomén az, ami megmutatkozik. Husserl. A fenomén az, ami rejtőzködik. Heidegger. Tejfogak. Majdnem kinőtt matrózingben vagyok. Hosszú szívószállal szívom a tejet egy színültig teli nagy, befőttes üvegből. A szint csökkentével előtűnik egy porcelán nip feje, válla. Látni akarom, tetőtől talpig. Az utolsó kortyokat nehezen nyelem, de kárpótol, hogy az alak teljességében megmutatkozik. Lágy körvonala átdereng az üvegen. Amikor a nip kezétől az utolsó csepp is elválik, ruhám burokként hull le rólam. Egyik kezemmel a szemérmem takarom, másik kezemben egy kalitkát lógatok magam mellett. Nem érzek semmit. Fekete-fehéren látok. Ólomkatonákat köpök ki, és a nip köré sorakoztatom fel őket. Ágyugolyókká zsugorodnak, és a porcelánra lövődnek, fekete verejtékként folynak le rajta. Mire a golyók elfogynak, az alak egészen befeketül, és kecsesen elfordul a tengelye körül. A háta hófehér maradt. Kiöntöm a szívem. Bemutatkozom egy öreg asszonynak. Szabó Péter. Valahogy egyszerűbb ezt mondani. Egyedül vagyok, végre kiélhetem magam. Elengedtek a patakig, kavicsokat gyűjtögetek, és elszaladok a libák elől, ha jönnek. Rövid hajam van, és nem engedem, hogy öltöztessenek. Mindig ellenőrzöm, hogy mindkét csuklómon lépcsőzetesen, egyforma széles csíkokban látszódjanak ki a ruharétegek. Később elkerülöm még az utcát is, ahol az öregasszony lakik, miután kiderül, hogy amikor megkérdezte, ki vagyok, jól tudta, mi a nevem, hol lakom, kik a szüleim. Úgy érzem, ő vert át engem, nem én őt. Hajnal van, de már utcai ruhába öltöztetve heverek a konyhai diványon. A konyha monokrómiáját megtöri a fürdőszoba fényes csíkja. Készülődő anyám ebben hajladozik. Koccannak a piperecikkek tégelyei. Arcom húsába apró fonalnyüvek préselődnek az ágy méregzöld húzatáról. Az ujjam szopom, az orrom alatt morzsolgatott roncsafat, ez a kicsit én, kicsit anyám, kicsit álomszak keveréke, az egyetlen olyan biztos pont, amelyet magammal hordhatok mindenüvé. Amíg jobb kezem mutatóujját a szájpadlásomnak támasztom, a középső ujjamon a hüvelykemmel pergetem magam felé a roncsíkot, és amikor a végére ér, átfordítom a többi ujjon, majd lejátszom visszafelé ugyanezt. Megunhatatlan szagszalag. Anyám kórházba visz, ami számomra nem képzelhető valóságosabbra, mint mondjuk a mennyország. Félsz? Kérdi tőlem egy idegen, de lényegét tekintve ismerős mosoly, később a klórfehér fényben. Nem, felelem a magasított vaságy szélére ültetve, miközben szeszes vattával dörzsölik felgyűrt ruhaújam alatt a karom. Így maradok, ki tudja meddig, ebben az első hazugságban, amelyet már-már magam is hiszek. Egy nálam kisebb gyerek arcát csapom meg, véletlenül egy fűzfaveszővel, lovazás közben. Szépen bevárom, amíg kihívja a bátyját, mert elképzelni sem tudnám, hogy itt most valami következni fog. Most meg leszel verve, mondja a nagy fiú lazán, és én azt hiszem, hogy ezzel el van intézve. Máskor vigyázok, ezt olvashatná le az arcomról, ha olvasni akarna. Egy negyedik emeleti ablakban kikönyököl egy másik nagy fiú, tőle tudom meg, hogy ez nem vicc. Utasításokat kezd osztogatni. Lök le a földre, rúg bele a hasába, emeld fel, lögd le! Így történik meg, érzések nélkül, gépiesen. Egy fűcsomót látok nagyon közelről. A szomszédlány támogat fel a lépcsőházban, miután a mászóka alól nézi végig többet magával a verést. Ő az, akinek egyszer pénzt loptam az anyám táskájából, hogy valamiként viszonozzam a kis kulcstartóként is használható műanyag ikont, amit tőle loptam. Szerettem átmenni hozzá, mert ott minden másabb volt, mint nálunk. A nyelv, a bútorok, a szagok. De mindenek előtt a kilátás, ez a példás nézőpontváltás, amely a játéknál is jobban lekötött. Annyira, hogy vissza kellett fognom magam, ne tűnjön úgy, mintha csak nézelődni mennék. A fák más szögben fogták közre a repedezett aszfaltú parkolót, ahol minden húsvét előtt disznót vágtak a leterített autóponyván. Mintha fordítottak volna egyet a társas játék tábláján, szembe kerültem azzal a mezővel, ahol azelőtt álltam. Látszott a szobánk ablaka, és hiánytalanul a teljes kaszárnyasor. Leszereléskor ők ráláthattak a felvirágozott rokonságra is. A képes kulcstartó iránt ellenállhatatlan vágyat éreztem. Enyves kezem egy kicsit kárpótolt azért is, mert nem birtokolhattam egyszerre minden nézőpontot. Szerzeményem egyik felén Mária volt, a kisdeddel, a másikon Jézus, tövis koszorúval a fején vércseppeket izzadt. Egy rágógumis dobozban rejtettem el, a könyves polcom alatt. Piros vérem van, mint Jézusnak, de nekem az orromból jön. Soha többet nem engedtek lejátszani, pedig néha vágytam volna arra, hogy megverjenek. Felvételi. Ez áll a bejárat mellé tűzött papíron. Nem látom az olajfesték szagú folyósóról a terem végét. Nincs is vége. Hatalmas tükrök borítják a falakat. Velem egyidős gyerekek ugrándoznak soha nem látott mennyiségben a nagy kék matracokon, bukfencet vetnek és kiabálnak. Vidámak. Vagy az enyémhez hasonló izgalmukat gyűrik mértéktelen hangerejük alá. Gyökeret eresztek anyám kéz fejébe. Ha maradnék, először maradnék el tőle. Nem akarja elég erősen, vagy nem hisz a szülőket kitoloncoló felügyelőben, mert amikor kiküldik, elfordítja arcát, és érzem, nem árulásból teszi, hanem hogy elvonja előlem kétsége kiütköző jeleit. Valaki felém tart. Valamilyen el nem titkolt szándékkal. Hogy betereljen vizsgálódása alá, felmérje hajlékonyságom, rugalmassági próbáknak tegyen ki, tűrőképességem határait pedzegesse. A reflexeim jól működnek. Menekülök. A mosdóban magamra zárok egy vécé ajtót, és átadom magam a síró görcsnek. Miután felocsúdnak, egy értetlenkedő, megszepent női hang érkezik, majd egy hozzácsatlakozó erélyesebb, az imént felém tartó férfié lehet, kopogtatnak, dörömbölnek. Nem gondolnak arra, hogy most már végképp nem akarom beengedni őket. Sajnálatra méltók, amiért a gonosz szerepét tudtukon kívül kell eljátszaniuk. A reteszt anyámnak sem tudom kinyitni. Noha már ott érzem az ajtón túl. Tehetetlenségében, amit állandó hívogatásommal keltek benne, ő is sírni kezd. A megoldás rajtam, vagyis azon a légüres téren kívül van, amelybe bezárkózom. Jóvá tehetetlennek érzett késéssel érkezem. Egy ideje anyám nélkül járok iskolába, aki csak 2 hétig lehetett a pattársam. Aztán egy napon, amikor az osztály kinn a bárány benn a farkast játszott az udvaron, a tanítónő félrevonta anyámat, szemem sarkából láttam, körülhurkol mosolyával, miközben kimondja az ítéletet, hogy szerinte én már jól fogom érezni magam velük. A híreket már rég bemondták a rádióban. Ha a cél felé sűrűsödő forgalomban egy járműben várok, a szignál mindig szerte foszlatja a reményt. Lassan közelgek az üres udvar rózsabokrai mögött. Aki elkésik, az inkább be se jöjjön, visszhangzik bennem. De kicsengetésig még nagyon sok van hátra. Nem tudom, hogy ezt is csak úgy kell érteni, mint a többi szabályt. Ha a mutatójunkkal lakatot teszünk a szánkra, az egy idő után elévül. És mindenki megfeledkezik róla, csak én ásítok mögötte még szünetben is. A rendelet feloldásáról megfeledkező tanítónő jót derül, ha tanácstalanul nézek körbe, mások vajon hogyan írnak hátratett kézzel. Aki túlságosan engedelmes, nevetségtárgyává lesz, aki engedetlen, szintén. Anyám arra bíztatott, álljak rá a derek amíg érő vécékagylóra a tiltás ellenére. És noha az ülőke akkor már tele volt mások lábnyomával, előbb az osztályt fogták vallatóra, majd egyre szűkülő körre rám terelték a gyanút, mint egy koncepciós perben, meg sem kellett szólalnom. A többi lábnyom is lehetett volna az enyém. Később jöttem rá, csapda volt ez is. A segítségét felajánló mész szőke lány lesett ki, amíg a zár nélküli ajtót támasztotta nekem. Az ablakos ajtóban a függöny virágain átnézem üres helyemen a felcsapott faülőkét. Egyszerre elsötétül a kép, a tanítónő lép oda, hogy ajtót nyisson nekem. Kedvessége értelmezhetetlen, úgy tessék el be, mintha vendégségbe jönnék. Beiszkolok és elvackolódom. Ő visszaszólít, mosolyogva lehajol értem, és a karjára emel. A csempekályha mellett áll, hatalmas, legalábbis hatalmasnak látszó, csontos, idős asszony. Arcom ég a szégyentől. A tériszonytól megszédülök, és a tanítónő nyakába kapaszkodom. Az illatos toka melletti pellengéren nem tudnám megmondani, hogy fiú vagyok-e, vagy lány. Az osztálynak nevezett közösség most tanulja meg a kivétel című leckét. Ne nyújj hozzánk! Kiabálják a gyerekek a téren. Mi vagyunk a lámpák, és pirosan világítunk. Szaladgálnak, csókolomot köszönnek. Még mindig nem szoktam meg, hogy nem lögdösnek, és nem csúfolnak azért, mert nem tartozom közéjük, holott oda szeretnék. Zorrónak öltözöm az állarcos bálon. Anyám szemceruzával húzza ki a bajuszom. Ő inkább a bohócot ajánlotta, de csak 3 év múlva engedtem neki. Év végén hóvirágnak öltözve kell babát ringatnom az iskola udvar közepén, zöld, cakkozott szoknyácskában. Univerzális méret. Kinek fenékig, kinek térdig ér. Szerencsére rövidek a lábaim. A gumibabát az árvaházból kérjük kölcsön, ahol anyám dolgozik. Olyan nagy, hogy többször is majdnem lejtem. Mondd, miért kuncogsz te kis huncut, tudom, hogy tetszik neked. Bömbölik a fiúk a mikrofonba, amíg mi a betanult koreográfiára emelgetjük terhünket. A hegyre kirándulunk az osztállyal, leereszkedünk a völgybe sülyeztett nyári színpadhoz. A kietlen betonlapon megtartjuk a napokkal ezelőtt beharangozott szépségversenyt. Védőoltás és osztálykirándulás nekem ugyanazt jelenti. Ebben a nagy kiszolgáltatottságban én leszek a második helyezett. Találgatom az okait. A hajam összekötve hordom, másként elszabadul, Zavarom pedig összerántja arcizmaim, ha emberek elé kerülök. Igazi, hosszú hajú, mosolygós kislány vagyok. Az a néhány fiú, akivel halálkomolyan vesszük a nyomozósdit, úgy tűnik beváltotta fogadalmát, hogy ha rajtuk múlik, mindent megmozgatnak az érdekemben. Talán többször adták le a szavazatukat. Talán hálásak a detektív igazolványokért, amelyeket nekik készítettem. Talán valóban szépnek látnak. Öregséget erőltetek magamra. Az öregek szívükön hordják tárgyaik sorsát, mert ha egy tárgy elvész, emlékeikre nem marad bizonyíték. Az emlékek szobrokká alakulnak bennük. Az emlékszobrok háta nincs kidolgozva. Reliefszerű körvonaluk egyetlen nézőpontból érvényesül. Ha utólag mégis valamilyen homályba merült részletre derülne fény, mert előkerül egy tanú, aki készségesen emlékezne, ellentmondásba keverednek. Mindenki saját szobrot készít ugyanarról a történetről. Nagyapám egyetlen mondatba csomagolja be az életét. Erdőn laktam, kecskepásztor voltam, egyetemen tanítottam, aztán kirúgtak, mert kizsákmányoló a fajtám. Türelem és odafigyelés kell ahhoz, hogy a csomagolás kibomolhassék. Az éjszakai erdőben átélt félelem, amikor az elveszett kecskék után küldték, a négy gyerekét egyedül nevelő halkszavú tanítónő szelíd ellenállása a kisemmizettség ellen, vagyis a vasárnap reggeli tejszínhabos kávé a kisfaházban, az erdő közepén, betegeskedés a kőfalu udvarházban, az elszegényedett gazdag rokonoknál, a gyógyszeres üvegcsék a virágmintás fal vakablakában, a főváros kéményeire néző parányi szoba, ahová a két lánya született, és a két bőröndel diszidáló zsidó házas pár, akik egy kínai vázát hagytak, az egykor tulajdonukban lévő bérház padlásrakóira. A házat környező utcáival együtt letörölték a város arcáról, amikor felépült az elefántcsont színű betonkolosszus. A népháza. Az az idő, amit befelé növeztek, tejből van. Ami kifelé nő belőlem, az a végleges, és halálomig tart. Tenger. Egyedül ültél a váróterem zsongásában. Lábadnak támasztott hatalmas csomagod mögül kábultan néztél magad elé. Nem mertél elaludni. Egy meret hússzeletet tartottál a kezedben, amit nem tudtál visszautasítani egy asszonyságtól, aki kockás füzetlabból kínálta feléd, viszonzásképpen, hogy szóba elegyedtél vele. Nem ismertelek, de emlékeztem rád. Nehezen ismertelek fel. Nem így emlékeztem. Piros csíkos vászoninkben voltál, frissen nyiratkozva. Egy rab, a határtalan szabadságba kirobbanva. Nem volt kedvem eljönni erre az útra, és mint később kiderült, neked sem. Amikor átfutottam a listát, a két oszlop tetején ott szomszédoltak egyszinten a neveink. Nem vonzott egy sem a felsoroltak között. Féltem belevágni a csalódás kockázatával, rólad csak egy valamit tudtam, hogy győztes vagy. Olyan, mint én. Végül hagytam magam rábeszélni. Csak úgy, mint te, a tieid által. Amikor megláttál, feladtad kitartásod, és cserébe, hogy őrködöm fölötted, nem leplezted el álomba merült arcod. Elcsodálkoztam, hogy ennyi idő alatt aludni lehet. Arra, hogy a repülőgép múló bonyodalmak miatt késve száll fel, alig figyelmeztünk. Addigra már kiderült, hogy az újdonságok sorozatánál mindkettőnket jobban leköt hasonlóságunk egyidejűsége. Nem puhatolóztam, nem akartam tetszeni. Sűrű bólogatásoddal akaratlanul is ezt helyeselted. Ennek a nyitottságot pártoló formálódásnak engedtél utat úgy, hogy közben magad is bevonódtál. Viszonoztál engem. Gyomromban éreztem az elrugaszkodást, a járás szaggatott és esetlen döccenései helyett a repülés összefüggő nyugalma szállt meg. Az apró színes pontok eltűntek alólunk, mintha egyszeriben sehol sem lettünk volna. Aztán kis idő múlva megjelent alattunk egy szurok színű felület. A tenger. Így érkeztünk meg a szigetre, ahol a gépből kilépve meg kellett tanulnunk lélegezni. A homokban sétálok. Leterített törülközőinkről nézve a szalmanapernyő árnyéka távoli cél. A lábujjaim közül minden lépésre kis halmok türemkednek elő, ez leköt, amíg valami más mozgás át nem veszi magára a figyelmem. A hullámok, a karcsapások. Talpamon minden érintéssel forróbbnak érzem a homokot, mintha melegedne, pedig csak bőröm receptorai telítődtek. Ahogy ott fekszel, könyöködre támaszkodva, alig tudod rólam elfordítani a tekinteted. Fejed a nyílt víz felé kényszeríted, hogy megfeledkezz arról, hogy utánam kívánkozol. Tűrtőztetned kell magad, ne mozdulj utánam, hagyd távolodni. Én meg azt gondolom, ismer meg magányosnak, akkor értékesebb lesz a társaságom. Fejtetőmön érzem a szúrónapot. Hátra pillantva látom, felállsz a törülközőről, karod lengetve körülnézel, mintha csak a partot szemlélnéd, hol találsz megfelelő úszóhelyet magadnak. A napszemüveged magad mellé ejted, és egyik lábadról a másikra ugrálva szaladsz a víz széléhez. Derékig gázolsz bele, beleveted magad. Leheveredem az ernyő alá. Tisztára szikkadt, szemcsékkel csiszolt, sós vízzel átmosott szervű test vagyok. Ásítva próbálok mély lélegzetet venni. Szemhéjam belsején a napsugár higanygolyócskákként osztódik, szétpereg. Alvás és ébrenlét között ringatózom. Látom, amint a milói Vénusz és a szamotrakéi Niké karöltve sétálgatnak valahol a szikrázó déli bábok romjai között. Valaki utánad kiált. Ezt érít magamhoz. Amikor alakod apró pontja a kiáltásra sem kezd növekedni, elindulnak érted. A felvigyázó egyedül tér vissza, de te nem távolodsz tovább. A partra visszaérve megszeppenve szabadkozol. Csak úsztam egyet. Ajkad enyhén lilás, mosolyodban a visszatérített hódító, letörhetetlen elszántsága. Megígéred, hogy megtanítasz fejest ugrani. Majd egyszer valahol, ahol lesz valami magaslat. Ketten takarózunk a dupla ágyhoz járó lepedővel. Eleinte kissé óckodunk tőle, de hamar kiderül, hogy elég széles ahhoz, hogy mindkettőnkre jusson akkor is, ha az ágy két szélére húzódva alszunk. Kinyitom a szemem. Az asztalon lévő üvegvázán átsüt a reggeli nap. A váza mellett ott fekszik a szalmakalapod, amelyről eszembe jut, hogy ott fekszel mellettem. Föléd könyökölök. Egészen más vagy, mint ébren. Vonásaid elnyúltan, majdnem élettelenül hevernek. Megpróbállak csúnyának látni. Ráfogom, hogy duzzadtak az ajkaid. A naptól szeplők ütköztek ki az orrod körül. Sokáig nézem a kiszolgáltatott részleteket, hát ha találok bennük valami visszataszítót. Valamit, amitől sikerülne annyira eltávolodnom tőlük, hogy megőrizhessem magam a közömbösségnek. Felkelek és kimegyek az erkélyre. Alig egy lépésnyi kiugró, derékig érő fekete ráccsal, melyen a törülközőink száradnak. Kihajolva nézem, ahogy a portás az úszó medencét takarítja. Mire visszalépek, ébren vagy. Egyszerre mosolygunk egymásra. Elmondjam az álmom? Kérdezed. Kérlek, felelem. A parton voltunk. Te a piros ruhádban kavicsokat gyűjtöttél. Én a nyomodban lépkedtem. Egy éles kavicsra vagy kagylóra léphettél, mert hirtelen felkiáltottál. Vérzik, vérzik! Amikor legugoltam a lábadhoz, akkor vettem észre, hogy az én talpam alatt válik pirossá a föveny. Elveszem az asztalról a szalmakalapod, és felteszem a fejemre. A törülköződön alszol. Mesztelen gyerekek szaladnak el melletted, homok szóródik a hátadra, de te ettől sem ébredsz fel. A napernyők felől közeledem, és a nevet kiáltom, mihelyest halló távolságba kerülök. Először nem hallod meg, de mire odaérek, a hátadra fordulsz, és karod a szemed elé emeled. Ezt neked küldi valaki, mondom, és egy csomagot dobok melléd. Viszonzásul a tegnapi kedvességedért. Még sosem kaptam ilyen gyors és váratlan visszajelzést a kedvességemre, mondod nevetve, és felkönyökölsz a csomag fölé. Amíg sétálni voltál, egy idegen valakivel összetévesztett, aztán visszakozva elnézést kért. Gondolom, ő küldte. Szerintem csak kinézett magának, mondom. Nem bontott ki? Felülsz, és az öletbe veszed a csomagot. Színes papír, leragasztva. Körmeddel lekaparod a ragasztószalagot. Egy fehér, műanyag ragadozó szemfogakból fűzött, durva nyaklánc siklik ki a széthajtogatott papírból. Fél lábra állok, hogy leporoljam a homokot a talpamról, mielőtt a saruba belelépnék. Felcsatolod a láncot, elég ronda, vetem oda fokhegyről. Felém nyújtod a kezed, hogy segíts. Elhárító pillantást vetek rá, inkább tovább ügyetlenkedem. Kezed egy pillanatig a levegőben marad, aztán megvonod a vállad, és összeszeded magad te is. Volt benned valami megközelíthetetlen, a mindenkitől független derűd övezett. Amíg a többiek többnyire napoztak, te kilométereket szaladtál a parton, a fövenyt alig érintve. Többször néztem lopva, törékeny, erős kezedre. Elképzeltem finom, gyorsan barnuló bőröd alatt az apró csontokat. Meglepődtem, hogy a leghalványabb idegenséget sem éreztem benned. Bizsergéssel reagáló felületeket hagyott maga mögött véletlen érintésed. A folt a nyakadon, körmöd réteges felszakadozása, hiányzott valami, mielőtt ezeket megismertem volna. A hanyagul ágyra dobott hálóingemből pillangó formát rendezett a takarítónő, amíg mi lent voltunk a parton. Nem hitted el, hogy nem én hagytam úgy. Lekapcsoltuk a villanyt, odalent a falak lámpafényt passzolgattak egymásnak. A szálloda udvarán egy halkan búgó, porszívószerű géppel takarították a medence alját. A többiek szórakozni mentek. Mi székeket vittünk az erkélyre, és megmostuk a fügét, amit délután szedtünk az útról. Szíjasak és zamatosak voltak. Mintha a nappal elfelejtette volna begyűjteni, száradni kiaggatott gönceit, bárányfelhők fodrai sejlettek. A tetők fölött a hegy, piramisszerű csúcsa, egy sötétebb tónusú háromszöget metszett ki az égből. Szellő kerekedett. Napközben csak ennyi hiányzott volna ahhoz, hogy megfeledkezhessek terhessé váló testemről, amely izzadt, dagadt, ernyett és nyűgölt a szokatlan klíma hatásaira. Most kellene sütkérezni, mikor már nem olyan erős a sugárzás. Nemrég eszméltem rá az éjszakai és a nappali égbolt azonosságára, és valami bolygatatlan igazságot, nagy összefüggést éreztem vele lelepleződni. Hogy nem átalakul, csak idomul, csak tűnik másnak. Mintha korábbi, felvilágosulatlan világképem szerint a sötétség és a világosság, az este és a reggel fogalmai előbb lettek volna, mint az ég. Azzal ugrattuk egymást, hogy reggelente nekünk is úgy kellene megjelenni a lépcső aljában, mint a frissen alakult párnak, akik egyik délelőtt előre bemérhető kiszámíthatatlansággal ütköztek össze a medencében, aztán az ebédnél már egymással szemben ültek, és ellágyult pillantásokat váltva kanalazták a babfőzeléket. Amikor láttukra, kirobbant belőlem a röhögés, úgy tettél, mintha éppen egy viccet meséltél volna. Az egyetlen francia ágyas szoba nekünk jutott. Az általános tartózkodástól kínossá váló csendet te törted meg. Nekem az jó lesz. Majd felén fordulva megkérdezted. Neked? Utólag kérdeztél meg, hogy ugye nem bánom. Hiszen ha fáradt, mindegy, hogy az ember hol és kivel alszik, mondtam. Elképzeltük, hogy egy hajó tatján ülünk, és a távolodó szárazföldet nézzük. Ez a táj távol áll az otthonitól, hozzám mégis közel, mondtad. Minden nagyon erős benne, mintha fokozót használtak volna a teremtésekor. Ez talán a mítoszok miatt van. Közben már nem emlékszem, hogyan és mitől a tat hajó orrá változott, és mi a korlátra könyökölve vártuk, hogy kikössön. Elfogyott az útra valónk is. Nézd! Mutattam a város irányába. Azok ott már a végtelenség fényei. Igen, válaszoltad izgatottan. Közeledünk. A fürdőszobában vagy. Tekerős zenedobozom dallamát údolod. Au clair de la lune. Ez áll cikornyás betűkkel a papírdobozon. Itt vásároltam a városban, hirtelen felindulásból, ahogy mondtad. Esténként, elalvás előtt sokáig néztük kis, fésűs szerkezetének fémfogait, ahogy a kiálló pontokon megpendíti őket az apró kurbli. Sorba rakom az olajjal kifényesített kavicsokat a tükörszekrényen. A szoba mindössze akkora, hogy az ágy szélén ülve elérek körben mindent. Amikor a zuhany csobogása eláll, kihúzom az éjjeli szekrény fiókját. Üres, mint általában egy hotelszoba szekrény fiókja, csak a naplód van benne. Kiveszem, és betekerem egy tiszta ingbe. Kijössz a fürdőből, mesztelen felső tested előtt a ruháid tartod. Kérlek, kend be a hátam. Éreztem, hogy túl erős a nap, de nem bírtam abba hagyni a napozást. Fordulsz felém háttal. Csomagom az ágyra teszem. Fehér csíkot nyomok a tenyerembe a naptej tubusából, és rákenem a válladra. Alig merek hozzád érni. Attól tartok, hogy sima bőrödön egymásba csúszik célszerűség és öncélúság. Köszönöm, nagyon jól esik. Remélem éjszaka nem fog égni. Ott hagytam a tusfürdőmet a zuhanyzó szélén, ha akarod, használhatod. Mondott közben csevegő hangon. Megnyitom a csapot, és az utolsó bejegyzésnél kinyíló naplóval leülök a WC fedelére. Napozás közben egy tekintetet érzek magamon. A napsütés elkábít. Nehezen veszem észre a néhány lépésről bámuló idegent. Elindul a víz felé, de meggondolja magát, és mégis odajön. Azt kérdezi, ki az, akivel együtt szoktam lejönni a partra. Szeretne vele megismerkedni. A tolakodó kérdéstől dühös leszek. Lerázom egy hazugsággal. Majd ugyanazon az oldalon, a lapszél mellé fektetve, az ég tengerkék. A tenger égszínkék. Mi a kék? A szemekék, főleg a bal. Becsukom a naplót és elzárom a csapot. Átveszem a tiszta inget. Nem láttál egy kis noteszt valahol? Kérdezed nyugtalanul, amikor kilépek a szobába. Itt kellene lenni a fiókban, de sehol nem találom. Lehet, hogy tegnap este nem tettem vissza. Miközben a csomagodban keresgélsz, oda megyek a félig nyitott fiókhoz, és becsúsztatom a naplót a mélyére, aztán felemelgetem az ágyra dobott ruhákat, a lepedőt. Hagyd, mondod, mintha már nem is lenne annyira fontos. Majd előkerül. A távolsági busz ablak melletti üléséről nézed a tájat. Krétás sziklák között kanyargunk egy szerpentinen, porfelhőt húzva magunk mögött. Vadkecske egyensúlyozik a szirteken, nyakát nyújtogatja egy fűcsomó után. Melletted ülök. Amikor a karom odébb mozdítom a szék karfáján, a bőröm nehezen válik el a műanyag húzattól. Te a hűvös ablaknak döntöd a homlokod. Szemem sarkából a kézfejed nézem. Ernyetten fekszik a combodon. Megnyugtatóan üdítő látvány nyújtanak a magas körömházak. Megszólalsz, összerezzenek. Visszarántom a tekintetem, mint egy csiga. Ebben a pillanatban a busz is megáll. Az utaskísérő bemondja az állomás nevét, majd néhány információt közöl a helyről. Feje mellett ikont ábrázoló autó illatosító himbálózik. Füstölő szagú lehet. Az utasok egyetlen, lágy halmazállapotú masszába tömörülve folynak ki a busz két ajtaján. Égető napsütés lakja be a leprások szigetét. Növényt alig látni. Elsők között sodródom ki a levegőre, te utolsóként lépsz le a buszról. Az erős szélben néhány kalap elrepül, homok megy a szemembe. Oda verekszem magam melléd. És mi lett a sólyommal? Kérdezem. Mit mondasz? Nem értem, kiabálod, és karod az arcod elé emeled. Hogy mi történt a sólyommal, miután felnevelte a fiú? Kiabálom vissza. Nem nevelte fel. A bátyja kitekerte anyakát. Utolsó reggel leszaladtunk az ajándékboltba, hogy ne üres kézzel állítsunk haza. A te figyelmességed. A sok csecsebecse között felfedeztél egy görög vázafestményekkel illusztrált fali naptárt. A borítóján egy fiú és egy férfi állt egymással szemben, a férfi a fiú dereka köré fonta a kezét. Milyen szépek, mondtad. Aztán, mintha meggondoltad volna magad, gyorsan végigpörgetted a lapokat. Olyan légiesek ezek a vonalak. És végig simítottál a fedelén, mielőtt otthagytad volna. Majd miután csomagjainkat levittük a halba, lementél még egyet úszni. Mondtam, hogy én inkább megvárlak a többiekkel. Nem szerettem a klórszagú medencében úszni, és már csak erre volt idő. Ott éreztem jól magam, ahol nem láthattam az aljat. Ahol minden karcsapásnál lélegzet visszafojtva várhattam, mik lesznek a következmények. Hogy mikor szippant be a mélység. Ha elfáradva felfekszem a víz tetejére, és eldugult fülemmel a tompa morajlásra koncentrálok. Korábban iszonyodtam a zavaros vizek combomat súroló halaitól, most szívesen vegyültem el közöttük. A metafizikus félelem bekebelezte kis félszeimet. Más nem tehettem, mint hogy átadtam magam neki. Amíg oda voltál, páran címet cseréltek, derültség közepette betűzgették egymás valós vagy fiktív nevét. Egy szalvétát nyújtottál oda két török lánynak, írják rá a címüket, ők pedig távol létedben nekem adták vissza. Ahogy te őket, ők is egy lapra tartozónak könyveltek el minket. Ezután visszahúzódtam egy szabad sarokba. Mint te egy hete a váróteremben, úgy nézelődtem, hogyan forgolódnak, nyüzsögnek előttem noteszeikkel a bőség zavarában. Arra gondoltam, milyen kevés a valószínűsége annak, hogy újra találkozom bármelyikükkel. És hogy az utolsó pillanatban is elszigeteltem magam a barátkozás lehetőségétől. de nyomban ezután átvillant rajtam. Ez nem igaz. Beugrott, hogy létezel, és ez nagyot csobbant. Visszhangzó gyűrűivel körbevett, eljegyzett.